whatever.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közszolgáltatásban dolgozók figyelem. Tovább bővül az otthon támogatásban részesülők köre, és meghosszabbítottuk a bejelentési határidőt is, mondta Hidvégi Balázs a miniszterelnöki kabinetirada parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videóban. Közlése szerint a nagy érdeklődésre való tekintettel a kormány úgy döntött, hogy egyrészt tovább bővíti a jogosultak körét, másrészt a lakossági igényeknek megfelelően a kormány munkáltatói kölcsönök esetében is kiterjeszti a program igénybevételének a lehetőségét. Itt az a feltétel, hogy a kölcsön célja magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának a megszerzése legyen, mondta az államtitkár. Az Európai Unió megbukott az illegális migráció megállításában az elmúlt 10 évben, és ez azért történhetett meg, mert az ügyben a brüsszeli vezetőkben nincs meg a szükséges politikai akarat, jelentette ki Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Budapesten. Orbán Balázs a Migrációkutató Intézetnek az EU migrációs és menekültügyi politikájával foglalkozó rendezvényén azt mondta, az illegális migráció megállítására tett uniós kísérletek megbuktak. Ez számokkal is alátámasztható. Az illegális migránsok száma, akik az unió területére léptek 2015 és 2025 között, megközelíti a 10 milliót. Tehát minden évben körülbelül 1 millió illegális határátlépés történt az EU területére, mutatott rá. Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy Magyarország sikeresen vette fel a harcot az illegális migrációval szemben. De ezt nem az EU támogatásával, hanem annak akadályozásával együtt tudta megtenni. Az ukrán-magyar határszakaszon 3937-en léptek be Magyarországra csütörtökön. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a táviratéradát. A beléptetettek közül a rendőrség 20 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kellett felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. A béketanács azért jött létre, mert a régi szervezetek már nem működnek, viszont baj megvan a világban, és valakinek békét kellene teremteni. Aki ebben nincs benne, az valóban kimarad, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben. Az egynapos uniós csúcsértekezletet követően újságíróknak nyilatkozva Orbán Viktor azt mondta, az okoz zavart az uniós tagországok között, hogy miként viszonyuljanak egy olyan új testülethez, amelyet bevallottan a béketeremtés érdekében hoztak létre, és amelybe valakiket meghívtak, másokat nem. Mindenképpen több esélye van ennek a szervezetnek a sikerre és a békére, mint a régieknek, amelyek kudarcot vallottak, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta. Ketten voltunk csak európaiak, a bolgárok, meg mi, akik azt mondtuk, hogy ez egy jó cél. Kérdésre válaszolva Orbán Viktor kijelentette, előbb-utóbb lesz béke csúcs Budapesten. Nem tudjuk még, hogy pontosan mikor és hogy milyen szereplőkkel, de ez nem került le a napirendről, tette hozzá. Az Európai Unió vezetése befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, ami lényegében egy eladósodást jelent, mondta Orbán Viktor miniszterelnök az uniós állam- és kormányfők ülése után Brüsszelben. kaptunk egy papírt, dokumentumot, amit nem vagyok jogosult nyilvánosságra hozni, ami arról szól, hogy befogadták az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, és amelyik azt mondja, hogy jó, ez legyen így, és terveket mutat be, hogy kell előállítani ezt a pénzt, ami lényegében egy eladósodást jelent, ismertette a részleteket a kormányfő. Orbán Viktor közölte, az ukrán igény az, hogy az Unió adjon a következő 10 évben 800 milliárd dollárt, és ezentúl még egy 700 milliárdos hadi kiadásra is szükség lesz. Mindenképpen atombomba jellegű melberúgás volt, hogy azt hittük eddig, az Unió majd próbál esetleg kifarolni, vagy valamit lágyítani, vagy csökkenteni, de nem. Úgy, ahogy jött Ukrajnából az igény, befogadták az egészet, fogalmazott a kormányfő. Végül az időjárásról. Északon, északnyugaton többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő valószínű. Délebre, akár hosszabb időre szakadozhat a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék. Északi tájainkon kisebb havazás, délfelé haladva gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lehet a meghatározó. Csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a keleti szél. A hőmérséklet napközben 0 és plusz 1 fok körül alakul, de északnyugaton ennél hidegebb, délen délkeleten ennél enyhébb lehet az idő. Késő este mínusz 4 és 0 fok valószínű. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Holnap kezdődik a 12. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, amin Zsigmond Dezső életműdíjat vehet át. Urald a káoszt, írja Balogh Pásztói Réka nemrég megjelent könyvében. A Kisszeli Múzeumban az Október című kiállításban kalauzol a kurátor Páldi Lívia. A Várkert Bazárban január 24-én az Örömtánc című produkcióját mutatja be a Fitos Dezső Társulat. 25-én pedig Farsangi családi nap lesz. És a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan a Magyar Zeneházában mutatja be új lemezét, a Világjáró gyerekdalokat, az Eszterhéj műhely. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Január 24-e és február 1-e között rendezik meg a 12. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált. A fővárosban és 12 vidéki helyszínen, köztük Egerben 60 film és 250 vetítés szerepel a programban. Számos alkotó, rendező, szereplő személyesen is részt vesz majd a legnagyobb hazai dokumentumfilmes seregszemlén, akikkel a közönség is találkozhat. Az idei program a témái tekintve is épp oly színes, mint a világunk. Az egyik film például egy kínai randi gurút mutat be, míg a másik egy Pulitzer-díjas fotoriporternőt, aki két fronton is próbál helytállni, a családban és a háborúban. Megszólalnak a bombák fenyegetése mellett iskolába járó ukrán diákok, az izraeli terrorcselekmény szemtanúi, valamint láthatjuk a Gázában operáló sebész brutális napjait is. A versenyfilmek 5 szekcióban mérettetnek meg a nemzetközi zsűri által. Kezedben a családod jövője, kezedben a világ, a tudás, az igazság, vagy a kapcsolataid jövője is. E gondolatok köré szerveződnek a filmek. Sós Ágnes dokumentumfilm rendező, a 12. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál alapító igazgatója most két filmről mesél, remélhetően kedvet csinálva a további 58-hoz is.
Nagyon szélsőségesen, izgalmasan érdekes filmek vannak. Van egy román film, egy román kolléga meg tudta azt csinálni, amit például nekem se sikerült soha. Pszichiáterek, családterapeuták, terapeuták a pácienseikkel nem hoznak össze, hogy végre csinálj olyan filmet abból, hogy amikor párkapcsolatok tönkre mennek, férfeleség, családos emberek, sokaknak gyerekük van, és megkeresnek egy terapeutát, hogy mi az a folyamat, ami egy kapcsolatot esetleg helyrehozva soha. Miért tud tönkre menni egy olyan kapcsolat, amikor igenis szereti egymást az a férfi és a nő, de valahogy elsiklik. És van egy csodálatos film erről, a filmnek a címe Megsebzett szívek. Love Hurts, azaz a szerelem fáj, megsebez. És párokat követ nyomon a kamera, akik terapeutánál járnak, illetve magával a filmrendezővel is, és egymással is kommunikálnak. És fény derül arra, hogy a kommunikáció mekkora probléma akkor, hogyha sikertelen. Ha egy férfi és egy nő hiába szereti egymást, hogyha egyszerűen képtelen egymással kommunikálni, tisztázni félreértéseket, tisztázni hibákat, kinyilvánítani a szeretetet. Tehát, hogy micsoda borzalom az, amikor két embernek azért kell egymástól elválnia, akik pedig szeretik egymást, tehát nem kihűlt kapcsolatokról beszél, mert egyszerűen képtelenek már visszahozni azt az emberi kommunikációt, amit elveszítettek. Gyönyörű film pároknak a főszereplésével, valós párok főszereplésével például. És ilyen filmet én még nem láttam, mert borzasztó nehéz olyan párt találni, akinek belépsz az életébe, a konfliktusaiba, együtt, külön terápia alatt, ezt valaki ellenzi is. Na de felnőtt ember a szereplő, el tudja dönteni, hogy mit enged, és mit nem a filmkészítőnek. A filmkészítő meg bolond lenne nem megmutatni elképesztő tanulságos párkapcsolati történeteket.
Na mondj még egyet.
Akkor mondok még, hát ez nagyon érdekes. Dél-Koreában férfiak nagy előszeretettel keresnek matchmakereken, tehát házasság közvetítőkön keresztül észak-koreai nőket. Igen ám, de hogy kerüld egy észak-koreai nő? Hát úgy, hogy elszökött Észak-Koreából. Van, hogy tizedszerre sikerül. Ha elkapják, a férfiakat megölik. De egy nő menekül Észak-Koreából, és elkapják, átúszva a folyókon, meg a nem tudom mindenhonnan, akkor átnevelő táborba viszik. Na, olyan helyre nem szeretnék én nagyon menni. Van olyan hölgy szereplője a filmnek, aki tizedszerre jutott Észak-Koreából át Dél-Koreába. Na most ezek a nők híresek sokszor a szépségükről, szorgalmukról, hát ez ilyen fura, hogy miért épp az észak-koreai nők szépek, biztos a dél-koreaiak is, de hogy dél-koreai férfiak nagyon keresik az észak-koreaiakat, és akkor a film főhőse egy olyan házasság közvetítő, aki összehoz ilyen párokat. És például saját magát, mert hogy ő is észak-koreai nő, saját magát is összehozta egy dél-koreai férfivel. Igen ám, de ezek a nők elképesztő, hát most csúnya, ha azt mondom, munkabarmok. Nem tudnak leállni. Nincs az, hogy szabadság, nincs ilyen, hogy holiday, és akkor mit csinál? Tévét néz? Ez a nő egy hatalmas vállalatbirodalmat hozott szinte létre. Pár év alatt ez az észak-koreai főhősnő, egy ingatlan közvetítő cége, nagyon gazdag, valamint matchmaker, de amikor már nagyon unatkozik télen, akkor a koreai nemzeti eledelt, a passzírozott babot olyan mennyiségben gyártatja, hogy nem hiszel a szemednek, egy sportcsarnoknyi területen hatalmas agyakkorsók csak babpasztával vannak tele. Na most hát a férje nem ilyen szorgalmas. Hát ebből adódnak konfliktusok. Van egy másik pár is, ahol a férj kicsit duci is, meg kicsit piál is, meg kicsit lusta is, az asszony annak örül, ha otthon sincs. Egyébként nagyon keményen ott van a politika is a filmben, de egyszerűen emberi párkapcsolatokon keresztül ábrázol egy egészen szélsőségesen különleges helyzetet, amelyben végül kiderül az, hogy a kicsit elpuhult, kicsit európai, dél-koreai férfiak nem biztos, hogy passzolnak ez a kőkemény észak-koreai nőkhöz.
Január 24-én kezdődik és február 1-jéig tart a 12. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, aminek alapító igazgatója Sós Ágnes dokumentumfilmrendező. Őt hallották, mint ahogy ő fog mesélni a holnapi kávéházban is a fesztiválról, a filmekről, s arról is, hogy saját filmet mikor forgatott utoljára. A 12. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál nyitónapján, azaz holnap este fogja megkapni Zsigmond Dezső filmrendező a fesztivál életműdíját. Ebből az alkalomból lesz a premierje legújabb filmjének, aminek a címe A tűz szájából. Ezen kívül még 6 másik Zsigmond Dezső filmet lehet megnézni a fesztiválon, ezek egyike az Élik az életüket. Ahhoz, hogy értsük a Tűz szájából című film megrázó családi történetét, jó, ha látjuk az Élik az életüket is. Az új film a régit folytatja. Zsigmond Dezsővel beszélgettem. Nem tudunk nem beszélni az Élik az életüket című dokumentumfilmedről, ami pontosan mikor készült?
2007-ben készült el, de mi már 2005-ben, 2006-ban forgattuk, és én a fejembe még előbb forgattam, mert én Szabolcs Szatmár Bereget nagyon szerettem, és annak a szomszédjai, egyrészt a Romániában lévő magyar területek, Erdély ország, másrészt pedig ugye Ukrajna része, Kárpátalja, ami régi magyar terület volt, ahhoz is nagyon vonzódtam, és hát tulajdonképpen ezekkel a tájegységekkel való kapcsolaton folytán kerültem én közel a témához. Ott volt Laci barátom, aki mezőgazdasággal foglalkozott, egy nagyon szegény ember volt, hát nekem sok-sok ilyen szegény ismerősöm, barátom volt ezen a környéken, és akkor hozta át azt a Katit, aki később a főszereplő nő Szabina édesanyja volt, és egy ideig együtt éltek, és a Szabina ott nagyon szeretett lenni, élvezte ezt a világot, ezt a magyar világot, mert akkor azért Kárpátalja nagy nyomorban volt, és ez a nyomor nagyon ráütötte a bélyegét az ottani embereknek a mindennapjaira. És ez a családi történet arról szólt, hogy volt 3 testvér, aminek a tagja Szabina édesanyja Kati is volt. Az édesanyjuk, édesapjuk meghalt, és emiatt hirtelen ők nem tudtak mit csinálni magukat. A szegény körülmények között nagy nyomor éltek, és az alkoholizmusba menekültek, és egyetlen egy kislány volt az, aki kiragyogott ebből, a Szabina, és már az Élik az életük című filmben is ő volt a titkos főszereplője ennek a filmnek, ami elkészült, és bejárta a világot tulajdonképpen, sok-sok fesztiválon nagy-nagy díjakat kapott, mert mutatta pontosan, hogy egy ilyen nyomorban és egy ilyen világban is, amilyen az akkori kárpátaljai volt, ott Beregszász környékén egy kis faluban, Csetfalván éltek, lehet tisztának és érzékenynek maradni. És akkor határoztam én el, hogy a Szabináról jó lenne egy külön filmet is forgatni, de egy ideig, hát mondhatni, hogy több mint 2 évtizedig el is tűnt a szemünk elől, és nem tudtuk, hogy hol van, csak hallottunk róla. És a Laci, aki ennek a filmnek fontos szereplője a Szabina mellett, ő is várta a magyar részen lévő kis faluban Szabinát, és hosszú ideig hiába várta, mert a Szabina belekeveredett egy olyan történetbe, ami alapjába véve tulajdonképpen érthető. Mert ő gyerekként nagyon kevés szeretetet kapott, ez nem azt jelenti, hogy az említett Kati rossz volt hozzá, nem volt igazán megfelelő anya. Bertolt Brecht mondja a kaukázusi krétakörben éppen, hogy a gyerek nem az anyáké, a gyerek az anyaszívű embereké. És a Katiból ez hiányzott valami miatt. És a Szabina, aki érzékeny volt, tiszta lelkű volt, ezt a hiányt, ezt végigérezte gyerekkorában, és amikor egy nála 20-valány évvel idősebb, amúgy nagyon karizmatikus cigányemberhez hozzámett, mert ott dolgozott felszolgálóként egy cigánytelep melletti kocsmában, akkor azt várta a Szabina, hogy mindazt, amit a gyerekkorában nélkülözött, azt ettől a cigányembertől megkapja.
A cigányember nem jelenik meg a filmben.
A cigányember nem jelenik meg a filmben természetesen, mert hogy kiderült az, és most teljesen mindegy, hogy cigányember vagy nem cigányember, nem is érdemes erről beszélni, hogy ez egy cigánytelepen történt, csak annyiban, hogy ez befolyásolta a továbbiakban Szabina életét, mert hogy ez az ember ember, kiderült róla, hogy folyamatosan kínozza Szabinát, veszettül féltékeny volt erre a lányra, aki tisztán hozzá akart kapcsolódni. Ez egy nagyon döbbenetes magánéleti történet és konfliktus, és nem csak magánéleti, mert furcsa módon ugye arról van szó, hogy a Szabinát kitanította zsebtolvajnak. És onnan Beregszászról mentek folyamatosan, hol Kijevbe, de azon kívül Moszkvába, Pétervára és máshova is, hogy sokszor a nettömeget kihasználva folyamatosan termelje meg azt a pénzt, amire neki szüksége volt, hogy utána elkártyázza és elszerencse játékozza és minden ilyen szörnyű dolog történjen. És ha Szabina nem teljesített, akkor ezt veréssel torolta meg, de minden egyéb dolgot is, erről a szörnyű féltékenységről is szó van, amit folyamatosan érzett, és folyamatosan ütötte, verte, terhesen is, mert 4 gyereket szült ez alatt a kapcsolat alatt.
Nagyon fontos, hogy Szabina többször próbál szabadulni ebből a szörnyű harapófogószerű kapcsolatból, és mégsem tud érzelmileg, olyan szinten rabja ennek az embernek, hogy folyamatosan próbál hinni abban, hogy ez a kapcsolat majd működni fog, és hiszen hát ott van a 4 gyerek, tehát hogy legyen apukája a gyerekeknek. Tulajdonképpen benne van ez az egyfolytában való belső küzdelem, hogy elszakadni innen, miközben mégiscsak ragaszkodni a családhoz, mint egy ilyen elképzelt eszményhez, ahol akár szeretet is lehetne. Amire vágyik, de itt sem kapja meg.
A Szabina úgy ment hozzá ez a férfihez, és ezt el is mondta neki, és ezzel élt vissza ez az ember, hogy bármilyen rossz is lesz a gyerekeim apja, ő a gyerekek miatt nem fogja elhagyni. Mert hogy az ő édesanyja elhagyta. És az ő gyerekkorra ezzel sérült, és azzal is sérült, hogy ahhoz a mostohaapához, akit Szabina nagyon megszeretett, és itt a anyaországban volt, határ mellett, de még az anyaországban élt a Laci, ahhoz nagyon vonzódott, és az anyja miatt, mert ő tovább akarta élni a maga bohém életét, és visszatért a sokkal nehezebb sorsot adó kárpátaljai világba, hogy ő nem hagyja el, ő hűséges lesz, ő nem mozdul meg a gyerekei érdekében se, és mindent elszenved inkább. Hogy ez egy nagyon rossz döntés volt, az a későbbiekben kiderült, és önmagát is vádolta, és a filmnek az egyik legszebb és legigazabb, racionálisan és legigazabb pillanata, amikor azt mondta, hogy ütöttek, vertek, de megérdemeltem, mert nem hagytam ott ezt az embert. Amikor végül is elszökött, ott hagyta a gyerekeit. De Magyarországról is anyagilag támogatni igyekezett őket, és nem tudta azt, csak egy idő után tudta meg, hogy bosszúból a volt élettársa, aki második feleségnek használta tulajdonképpen, de nem esküdtek meg, mert neki meg volt az igazi felesége, aki szintén benne volt ebben a történetben.
Együtt éltek
tulajdonképpen. Az bosszúból árvaházba adja ezeket a gyerekeket. És Szabinában volt a nyerő, igaz, hogy a mi segítségünkkel, mert hozzánk fordult itt Magyarországon is, és én is, a feleségem is, és emberként is, filmesként is próbáltam segíteni neki, hogy átmentünk, és a gyerekeket, és ebbe a háború furcsa módon, ez a szörnyű háború, ami embereket gyilkol folyamatosan, ez végül is a segítségére volt, mert viszonylag hamarabb sikerült az adminisztrációt elintézni, és haza tudtuk hozni a 4 gyerekét. És azóta is a 4 gyerekével él együtt egy ideig egy Caritas intézményben Szombathelyen, és későbbiekben pedig egy barátnője unszolására Berlinbe ment.
Itt ér véget a film.
Igen.
Berlinben látjuk Szabinát és 4 gyermekét. A filmnek vége, de a történetnek korán sincs vége. Én nem úgy álltam föl, hogy nagyon nyugodt lennék Szabina sorsát illetően, hiszen nagyon nehéz egy akármilyen másik országban gyökeret verni, és ott megtalálni magadat, és munkát találni, egzisztenciát teremteni. No, pláne 4 gyermekkel, és az egyik, a kislány, súlyosan fogyatékos. De nem megy tovább a film. Most hol tart Szabina? Mit tudsz róla és a családjáról?
Hát ez nagyon kemény dolog, amit pont a bemutató előtt felhívva őt megtudtam. A férje kedvet kapott, úgy látszik, attól, hogy Szabina Berlinbe ment, és ő is ott hagyta abban a világban való létezését, ahol lopásból éltek, és a különböző európai országokat tulajdonképpen végig turnézta, és mindenütt felvette a segélyt, és utána tovább ment, és végül kikötött Norvégiában, ahol mi azt gondoljuk, akik készítettük a filmet, és beszéltünk is erről, hogy az történt egész egyszerűen, hogy felhívta a gyerekeket, és abba bízva, hogy ők a szabadabb életet, és nem a iskolát, és mindent kedvelnek, Norvégiába átcsábította őket, és most a három fiú Norvégiában van, a nagyon beteg kislány pedig Szabinánál van, de a gyerekek kérték, hogy ne jelentse fel az anyjuk a volt élettársát, amiért mert ők most ott szeretnének lenni, és csak abban bízik Szabina, hogy egy idő után a srácoknak is megjön az eszük, és lehet, hogy a keményebb életformát, a tanulást és a beilleszkedést választják, és nem azt, amit majd az apjuk fog neki kínálni.
És Szabina jól érzi magát Berlinben? Úgy érzi, hogy megtalálta ott a helyét?
A film vége az, hogy Berlin, de még előtte van egy olyan vég is, hogy nyitva van az ablak, esik az eső, és azt mondja, hogy milyen jó szabadon, és érzem a szabadság illatát. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ő mindent jobbnak tart, mint azt a fajta rabszolgaságot, amiben ő belekényszerült. És ilyen értelemben Berlinnel kapcsolatosan is abszolút elfogadó, de ő nagyon szeretné azt, hogy a családja a gyerekei mellette van. Én abban bízom, hogy ez egy ideglenes dolog, és a gyerekek be fogják látni, vagy nem, ez egy újabb film. Gondolkodtunk ezen, hogy esetleg folytassuk ezt, és megnézzük, hogy mi történik most ebben a megint drámai helyzetben, de ez behatárolja a mi anyagi lehetőségünk és mozgásterünk is. Már Nyugat-Európában borzasztó nehéz egy dokumentumfilmet elkészíteni, és nem csak személyiségi jogokról beszélek itt már, hanem területek, hogy egyáltalán hol lehet forgatni, stb. A legtöbb filmemnek van folytatása, és amíg élünk, és tudunk dolgozni, én a szereplőimmel folyamatos kapcsolatban vagyok, de nem csak a Szabinával. Minden olyan filmem, amelyben fontos és karizmatikus szereplők voltak, és ezek általában kis emberek, és nagyon sok köztük a határon túl erdélyi, kárpátaljai ember, de itt az anyaországon is belül, én tartom a kapcsolatot, és ez a kapcsolat egy baráti kapcsolat, és ez előtte is működött, a forgatás előtt is működött, mert ha nem működik egy ilyen egyensúly, ha én filmesként jelenek meg egy ilyen világban, ezeket a tulajdonképpen majdhogy nem végig szituációból álló, meg is gyanúsítottak sokszor, hogy én játékfilmeket csinálok, és dokumentum filmként jelentettem meg ezeket, hát ez nevetséges, mert soha nem léptem át azért a dokumentumfilm határét. Sok játékfilmet is készítettem, de nem. Szóval ezekkel a szereplőkkel én baráti viszonyban vagyok máig, és pontosan tudom és követem az életük folyamát.
A 12. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál életműdíjasát, Zsigmond Dezső filmrendezőt hallották, akinek legújabb filmjét, a Tűz szájából holnap láthatja először a nagy közönség a Cinema City Mamutban. Uralda a káoszt. Minimalizmus, harmónia és fenntarthatóság a családban. Ezzel a címmel írt könyvet Balogh Pásztori Réka újságíró, gyógypedagógus, mozgásterapeuta és családtréner. Már a felsoroltakból is kitetszik, hogy az író széles érdeklődésű. Könyvét olvassa pedig világossá válik, hogy mennyire megoldás fókuszú. Mindannyiunk életében szembe jön a rendetlenség. Lakozzon ez a szekrényünkben, vagy a számítógépünkön. Hogyan tudjuk minimalizálni a káoszt, és ezzel harmóniát csempészni az életünkbe? Hogyan lássunk neki a takarításnak? Vagy hogyan tanuljunk meg a mindennapi rohanásban lelassítani, és csak úgy lenni? Néhány kérdés a sok közül, amik megoldásához közelebb visz a könyv. Balogh-Pásztori Rékával beszélgettem. Uralda a káoszt! Szerintem, hogyha valaki belemélyed abba, amiket írsz, akkor rögtön úgy érzi, hogy elképesztő sok fölösleges dolog van az életében, akár fizikailag, akár mentálisan, és te pont a minimalizmusról szólsz. Akkor lehet a káoszt uralni, hogyha minél kevesebb dologgal vesszük magunkat körbe, mindenféle értelemben, fizikai értelemben, lelki értelemben. Hogyan jutottál el idáig, gyógypedagógusból, újságíróból, családtrénerből ehhez a témához?
Hú, ez régen kezdődött, mert hetedik osztályos voltam, amikor részt vettem egy norvég környezetvédelmi programon, és akkor ott megfogott az a része, hogy felelősségünk van a teremtett világért. Elvégeztem az egyetemet, utána férhez mentem, és születtek egymás után a gyerekeim, és akkor még inkább beleástam magam a környezetvédelemnek a témájába, ahol szintén felmerül az, hogy minél kevesebb dolgunk van, annál fenntarthatóbb az a bolygó számára. A gyerekek kapcsán jött az is, hogy odafigyeltem arra, hogy mivel táplálom őket. Aztán a saját bőrömön tapasztaltam, amikor a negyedik gyermekemet vártam, hogy lehet kis helyen sokan élni, ugyanis 51 négyzetméteren laktunk öten. Akkor már igen szűkös volt, és így, hogy jött a negyedik gyermekünk, muszáj volt egy kicsit nagyobb helyet keresni, de az évek során megtanultam azt, hogy hogyan tudok kis helyen elférni, és akkor nagyon sok trükkös dolgot megtanultam, hogy hogyan tudok jól pakolni, és hogyan tudok jól választani annak kapcsán, hogy milyen dolgokat engedek be a házamba. Úgyhogy valahogy ezek összeadódtak, és akkor hozták ezt a témát, valamint volt még egy takarítási kihívás, ahol kis feladatokat kapott az ember, és rutint építettünk ki. Itt találkoztam először a lomtalanításnak a fogalmával, és akkor elkezdtem ezt csinálni. És egy-két hét után kezdtem érezni azt, hogy egy ilyen felszabadító érzés az, hogy kirakok dolgokat a házamból, és ott ilyen üresebb terek képződnek, úgyhogy ezt a jó gyakorlatot megtartottam. Alapvetően segít az, hogyha van egy rutin, hogy mindent ugyanúgy csinálunk minden nap, és nem állunk fél órát a káosz közepén, hogy na most akkor mihez kezdjek, mi legyen az első lépés.
Nagyon érdekes, ahogy segítesz abban, hogy hogyan lehet ezt a rutin kialakítani, és ez egy nagyon tudatos dolog kell, hogy legyen. A rutin az nem egyik napról a másikra áll össze. És azt is leírod, hogy mitől lehet kívánatos bizonyos tevékenységsor. Pontosabban mennyire fontos az, hogy kívánatos legyen bizonyos tevékenységsor, hogy a rutin ki tudjon alakulni, ami aztán később segíti azt az életedet, amire vágysz.
Egy pár évvel ezelőtt olvastam az Atomi szokásokat, ez egy könyv, a rutinoknak és a szokásoknak a fontosságáról, és akkor ez még hozzáadott ahhoz, hogy ez még jobban kikristályosodjon bennem, hogy hogy is működik ez. Illetve hozzátartozik a dologhoz az, hogy több mint 10 éve én az internetes platformon szolgálok nők felé, keresztény nők felé, ott van egy ilyen életmódváltós csoportunk.
Mi ennek a neve?
Pálma, megújulás, nőknek, és itt én vittem az életmód részét, a mozgást és az étkezést, és ott is előjött ez, hogy hogyan alakítsunk egy jó szokást, hogy az maradandó legyen, tehát ne arról szóljon a dolog, hogy két hétig eszeveszett módon dolgozunk mindenen, sportolunk, egészségesen leszünk, stb. És akkor utána, nem bírjuk tovább, és feladjuk, és visszajön dupla annyi kiló mondjuk.
Nagyon szigorúnak kell lenni az embernek saját magával szemben, hogyha tényleg meghatározó változásokat akar elérni. Ha nem tudatosítjuk magunkban, ha nem készítünk akár napi jegyzeteket, és nem gondolunk át előre,
csomó mindent, tehát egy ilyen proaktív gondolkodás nem épül be az életünkbe, akkor esélyünk sincs. Akkor széttárhatjuk a kezünket, és hát a körülmények nem engedik, hogy megvalósítsuk magunkat, pedig, de, tehát minden rajtunk múlik.
Igen, én azt látom, hogy a mai kornak egy nagy nehézsége ez, hogy annyira hangos a világ, és a világ az pedig azt hasogja, hogy gyerünk, vegyél még, csak egy kattintás, bármihez hozzájuthatsz, bármilyen programon részt vehetsz, hogy ennek csak úgy lehet ellene menni, hogyha proaktívak vagyunk, és tudatosak vagyunk. Hogy merre szeretnénk menni, mert különben visz magával a világ. De azért mindenképpen azt szerettem volna, hogy a könyvem ne egy ilyen olvasmány legyen, hogy az ember elkedvetlenedik, meg azt érzi, hogy ez valami iszonyatosan nehéz dolog, és hogy megvalósíthatatlan, és akkor félreteszi a könyvet, és azt mondja, hogy hát akkor jó, elolvastuk, ennyi. Nekem ez nem megy, hanem azért raktam bele nagyon sok gyakorlati példát, hogy legyen mihez nyúlni, hogy tudja az ember hogyan elkezdeni, hogy ne csak egy elméleti valami legyen, hogy hú, de jó lenne, hanem tényleg legyenek az olvasó kezében eszközök arra, hogy hogyan lehet elindulni, és hogyha már az ember megtapasztalja azt, hogy ebben tényleg van valami, akkor azért hiszem azt, hogy vinni fogja előre.
Nekem nagyon tetszett az a kifejezés, hogy döntési nehézség. Kell nekem az? El tudom engedni? Én például anyukámtól, nagymamámtól azt a szokást hoztam még, de ne feledjük el, hogy ők éltek a háború idején, hogy mindent meg kell tartani, mert ki tudja, mire lesz még jó. És amikor ez kisgyerekként belédivódik, hogy mindent meg kell tartani, mert ki tudja, mire lesz még jó, akkor ez totálisan ellenében dolgozik annak, amit te mondasz, hogy hát tudjuk már elengedni a fölösleges dolgokat, amiket nyilvánvalóan nem használunk már több mint egy éve, és már akár el is pakoltuk egy dobozba, hogy ó, hát hogyha tényleg nem használtuk, akkor most már ki tudjuk dobni, mert van egy ilyen javaslatod is. Nagyon nehéz ezt a dobozt egyáltalán létrehozni.
Igen, láttam a nagymamámon, meg látom azért a szüleimen is, hogy ők azért még tárolgatják a dolgokat, és valahol azért ezt eltanultam, és egy darabig én is rakosgattam a dolgokat. De aztán, amikor elkezdtem lomtalanítani, és megváltam dolgoktól, akkor a felszabadító érzés sokkal jobb volt, mint annak a tudata, hogy na most akkor van valami, ami hát, ha jó lesz még valamikor. Illetve amikor ilyen nagyon pici helyen lakik az ember, akkor egyszerűen nem tud mindent eltenni. De azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amihez érzelmileg nagyon kötődünk. Például van otthon egy szekrényünk, ami most már polccá változott, ez a nagymamámnak volt a bútora. Az nekem nagyon fontos, mert kötődök hozzá érzelmileg, van funkciója is, tehát nem csak úgy van, de akár ez lehet egy dísztárgy is. Tehát, hogy az ilyen dolgok, amikhez valami miatt nagyon kötődünk, és jó érzéssel töltenek el minket, azok ott maradhatnak. Tehát ezt is leírom a könyvben, hogy ami szép, ami fontos számunkra, ami jó érzéssel tölt el, azt tartsuk meg, de rakjuk olyan helyre, ahol látjuk nap mint nap. Tehát akkor ne egy dobozba legyen, vagy ne foglalja a helyet a szekrényben, hanem legyen méltó helye.
Tehát ez az egyik rész a fizikai környezetnek a rendbetétele. De nagyon fontos, és ez így a korunk rákfenéje, mondhatnám így, ugyanakkor meg óriási eredménye a digitalizáció, ami ugye nagyon ambivalens módon hat ránk, mind a mellett, hogy te is természetesen elismered az előnyeit, hiszen a könyvedet is számítógépen írtad meg, és nem tudunk ma már létezni az okostelefonok nélkül, bár javaslod, hogy milyen lenne, hogyha visszatérnénk a puta telefonokra, és akkor nem állandóan az interneten lógnánk minden egyes pillanatban. Tehát, hogy ezen a téren is, a digitalizáció terén is mennyi takarítani valónk van, hogy meg ne fulladjunk az információ özönben.
Én is látom azt, hogy nagyon nehéz okostelefon nélkül élni, főleg úgy, hogyha az embernek van 4 iskolás gyereke, ahol elvárás az, hogy a szülők ott legyenek, tudjanak a dolgokról, csinálják, amit megkapnak feladatba, rögtön másnapra legyen ott minden, amit kérnek a tanítónők, vagy a külön órákat éppen azon keresztül mondják le. Szóval, hogy ott folyik az élet. De azért tudatosan lehet húzni ezekből az információkból, mert hogyha magunkba tekintünk, hányszor van olyan, hogy csak úgy céltalanul pörgetjük ezeket az eszközöket, és ez iszonyatos módon leterheli a idegrendszerünket, és nagyon el tudunk fáradni ebben.
Leírod, hogy folyamatos időhiánnyal küzdünk. Van egy olyan kényszerünk, ami a fear of missing out, tehát a FOMO hatás, hogy valamiből kimaradunk, és akkor ettől kétségbe vagyunk esve, és nagyon pozitív dologként mutatott fel, hogy milyen jó lenne, ha tudnánk unatkozni, és bizony az offline korszakban a gyerekek úgymond sokat unatkoztak, vagyis csak úgy megélték a pillanatot, nézték a bogarakat, a virágok nyílását, kimentek a mezőre, az udvarba, a kertbe, találkoztak a barátaikkal, nem csak a digitális térben, hanem valóságosan. Mondhatnám, hogy ez egy vágyott világ, nem?
Igen, de igazából most is megteremthetjük magunknak.
Csak sokkal nehezebb.
Nehezebb, de úgy gondolom, hogy az unatkozás az tényleg a kreativitásnak a bölcsője tud lenni, és jó gyakorlat az, hogyha az ember direkt magának csinál ilyen időket, amikor nem csinál semmit, és hagyja, hogy egy idő után megszólaljanak a belső gondolatai, indítatásai, vágyai, amiket mostanában már nem is nagyon hallunk meg.
Hát ehhez kell nagy tudatosság, mert nagyon könnyű elmenni abba az irányba, amit az előbb felvázoltam. Hogy folyamatosan jönnek az információk, tele vagyunk elfoglaltságokkal. Külön hangsúlyozod a rohanást, azt, hogy semmire nincs időnk. Ez a trend, és mindig nagyon nehéz menni a főtrendekkel szembe. És hogy jutunk el odáig, hogy ezt meg tudjuk tenni?
Szerintem már mindenkinek elege van ebből a főtrendből valahol a szíve mélyén. Én azt látom. Tehát nagyon sokan panaszkodnak, amiatt, hogy folyton rohannak, és úgy érzik, nincsen semmire idejük, de valójában egy csomó mindent csinálnak. Meglátják a könyvnek a címét, hogy uralj a káoszt, hát nekem ez kéne, hát az én életem egy káosz. Tehát megfogalmazzák azt, hogy nem jó, ami most van. Úgyhogy talán most már fáj annyira, hogy hajlandóak vagyunk egy kicsit tudatosabban élni majd.
Uralt a káoszt. Minimalizmus, harmónia és fenntarthatóság a családban. A Booklab gondozásában megjelent könyv írójával, Balogh Pásztori Rékával beszélgettem. Az író rendszeresen jelentkezik írásaival a már említett Pálma megújulás keresztény nőknek című internetes felületen, illetve az Instagramon, az Életcseppekben elnevezésű oldalán. A Kisszeli Múzeumban található fővárosi képtárat teret az Október a Hallgatástól az Ellenállásig című kiállításnak, ami egy jellemzően női alkotók műveit felvonultató tárlat. A 20. századi vagy akár mai témák a női szempontokon keresztül jelennek meg, legyen szó az anyaságról, gyerekszegénységről, vagy a világban dúló háborúkról. A kiállítás külön tiszteleg Käthe Kollwitz, német grafikus és szobrász életműve előtt. A magyar művészek közül Anna Margit, Elhasszán Róza és Cilf Mária képeit láthatjuk. A kiállítás kurátora Páldi Lívia. Őt kérdeztem.
Mit jelent a cím?
Az Október ez egy nagyon költői, nem kapcsolódik történelmi semmilyen konkrét eseményhez. Egyszerűen hosszú évek munkája ez a kiállítás, és ez is adtam neki az alcímet, Hallgatástól az Ellenállásig, mert olyan művészeti pozíciókra fókuszáltam, ahol a művészi kiteljesedés része a társadalmi és politikai érzékenység, és a társadalmi politikai felelősségvállalás.
Jól látom én azt, hogy kizárólag női alkotók vannak itt a kiállításban?
Igen, kifejezetten női alkotókra fókuszáltunk, a fotók között van egy lengyel férfi fotós is, de gyakorlatilag a törzsanyag az női alkotók.
És miért?
Ennek hosszabb története van, ez a projekt tulajdonképpen kapcsolódik egy 2 évvel ezelőtti kiállításomhoz, aminek az volt a cím, hogy az erőszakról, és amit a Fővárosi Képtár és a Budapest Galéria együttműködésében valósítottunk meg. És az is egy olyan kiállítás volt, ami az erőszaknak a különböző rétegeit, társadalmi, politikai, gazdasági rétegeit, összekapcsolódásokat, de kifejezetten a nőket érintő erőszakformátumokat vizsgálta. De igazából 10 évvel ezelőtt kezdődött az, hogy a fővárosi képtár elkezdett azokra az életművekre fókuszálni, amik valahogy kiíródtak, kimaradtak, kevesebb figyelem irányult rájuk. Most ezeknek az életműveknek egy jelentős része női alkotó. Tehát tulajdonképpen ez a kiállítás, ez részben egy párbeszéd is azokkal a kiállításokkal, amit több kollégám csinál. Ugye a Kia Raktárból volt egy ilyen sorozat, aminek 3 része van, és valamiképpen az az óriási anyag, aminek mondjuk így 2022-23-ban különböző múzeumokból, Székesfehérvár, Szépművészeti Nemzeti Galéria kialakult gyakorlatilag egy ilyen 60-70 darabos anyag, azt igazából sokféle ok miatt erre szűkítettem, hogy itt most gyakorlatilag egy olyan 25-26 alkotó van, és engem az érdekelt, hogy mi az a plusz, amit a női alkotók helyzetéből fakadóan megtapasztalhatunk. Ugye Kollwitz nagyon korán az első világháború elején elvesztette a fiatalabbik fiát, ezért vált ő gyakorlatilag elkötelezett háború ellenessé pacifistává. Géta Kollwitz német grafikus és szobrász, a 19. század végén kezdett el grafikai technikákkal dolgozni, és aki nagyon hamar elköteleződött a munkásosztály ábrázolása felé. Az ő életében is meghatározó volt, hogy mennyire el voltak zárva a nők bizonyos művészeti iskolák, bizonyos helyzetek, bizonyos lehetőségek elől. Azon kívül nyilván az anyagi okok is meghatározták azt, hogy ki milyen technikával, ki milyen stúdióba tud dolgozni, ha egyáltalán volt rá lehetősége. Tehát azt gondolom, hogy van egy nagyon-nagyon erős egyensúlyvesztés ebben, hogy mondjuk akár egy dominánsabb férfi társadalom mellett az elkötelezett női alkotók hogyan és miképpen tudnak működni. Én munkákból indulok ki, élethelyzetekből, élettörténetekből indulok ki. Itt specifikusan bizonyos művészeti pozíciókra, bizonyos munkákra gondoltam már az elejétől kezdve.
Meg bizonyos témákra. Tehát vannak olyan témák, mondjuk az abortusz témája, például a terhesség témája, ezzel összefüggően a nem kívánt terhesség témája, hogy milyen nehézséget okoz például egy munkásnőnél az, hogy ki kell hordani a gyereket, és aztán persze föl kell nevelni, és hogy van-e olyan helyzetben, hogy ezt meg tudja tenni. Például Géta Kollwitz ezzel a problémával is foglalkozik. Tehát vannak női témák, és akkor nyilván a nők egész másképp közelítenek az ilyen témákhoz, mint a férfiak.
Több olyan munka jött össze, ahol valamiképpen egy anya-gyerek intimitásban kristályosodnak ki azok a társadalmi politikai ellentétek, vagy azok a társadalmi politikai elköteleződések, amik nagyon-nagyon érdekesen tudnak beszélni, vagy nagyon fontos mondani valójuk van a különböző katasztrófákkal, kataklizmákkal kapcsolatban. Tehát van a személyesnek, az intimnek egy olyan tere, ahol másfajta megértéseket tudunk megmutatni, akár egy elhúzódó délszláv háború, akár a különböző egyéb történeti tragédiákkal kapcsolatban. Nagyon sok munkába jött elő a női testhez való viszony, az anyassághoz való viszony. Izgattak engem ezek a csomópontok, hogy hol és mikor történnek váltások, hogy és mikor kristályosodik ki mondjuk egy életműben az, hogy mik azok a témák, mik azok a kérdések, amivel az alkotó foglalkozik.
Időben a 20. század alkotásaival találkozhatunk, és ahogy néztem, elsősorban közép-európai alkotóktól válogattál. Tehát van ukrán művész, van német művész, van magyar művész, Elhassan Róza például. Ugyan van ír is.
Igen, Rachel Fallon. Igen, van, aki mondjuk a 20. századba kezded. A Róza ugye az a 90-es évek. Igen. Átnyúlnak a 21. századba. Vissza akartam hozni dolgokat. Én egy kicsit úgy dolgozom kurátorként, hogy szeretek visszautalni azokra a projektekre és azokra a művészeti pozíciókra, akikkel már hosszabb ideje dolgozom. Így került a Dublinban élő Rachel Fallon is, aki szerepelt a 2025-ös Obbiennálén is, és akinek van egy nagyon erős aktivista elköteleződése, és aki többször volt Budapesten. Ami még nagyon fontos, hogy igyekeztem valahogy, hogy mindig legyen egy ablak a mára, Tehát, hogy az a nagyon erős 19. század végén induló Kéte Kolvisz, ugye 45-ben halt meg a háború befejezés előtt pár hónappal, azok tulajdonképpen párbeszédbe lépnek. És mondjuk a magyar-szíriai elhasználóza kifejezetten úgy készített új munkákat, hogy ebbe a párbeszédbe illeszkedett. Tehát, hogy ezekkel a művészekkel már eleve van egy párbeszédem, mint Katarina Alényikkel, ő is egy kiváló Kijevben élő ukrán művész, és szerettem volna ezt a beszélgetést tovább vinni.
Ha már párbeszédről beszéltél, akkor azért azok a képek, amik a fasizmust ábrázolják, és közel meg itt van a ukrán bombázás, és ott látjuk a krátert és az ürességet, igen, és pontosan el tudjuk képzelni, hogy ez milyen tragédia azoknak az embereknek a számára, akik mondjuk túlélték, és próbálnak egyébként is túlélni valahogy a mostani életükben, hogy hiába telt el ez a sok évtized, nem jutott előrébb a világ.
Erről is szól egy kicsit a kiállítás, hogy itt nincs alvás, tehát hogy folyamatosan figyelni kell, ébren kell lenni, meg kell érteni azokat a komplexitásokat, amiket ezek a kihívások jelentenek. De én még azt is hozzátenném, hogy itt van azért a kiállításnak egy olyan felvetése, hogy nem csak a tragédiákról beszélünk, hogy a szolidaritásnak, az aktivizmusnak, a kiállásnak ugyanúgy van egy helye, ugyanúgy van egy fontossága.
Október a hallgatástól az ellenállásig. A Kisszeli Múzeumban látható kiállításról a kurátort, Páldi Léviát hallották. A Valkert Bazár az előttünk álló hétvégén két programmal is várja a közönséget. Január 24-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Fitos Dezső Társulat Örömtánc című produkcióját mutatja be, amelyben a magyar néptánc hagyományából kiindulva idézik meg azokat a közösségi élményeket, amelyek egykor a falusi lakodalmakat, fonókat és ünnepi alkalmakat jellemezték. A társulat legújabb darabja a Kárpát-medence különböző tájegységeinek táncait és kulturális sokszínűségét vonultatja fel, miközben a tánc testi-lelki hatásaira, felszabadító erejére helyezi a hangsúlyt. Az ez során a néptánc mellett színházi elemek is megjelennek. A produkciót a SICS színházi társulat művészeinek közreműködése gazdagítja. Az Örömtánc koreográfusai és rendezői Kocsis Enikő és Fitos Dezső. A zenét a Fitos Dezső Társulat zenekara szolgáltatja. Január 25-én szintén a Várkert Bazár rendezvénytermében Farsangi családi nap lesz 10 és 18 óra között. A nap a Csodálatos Varázskönyv Titka című zenés mesejátékkal indul, amelyben a gyerekek aktív résztvevőként segíthetnek visszahozni az eltűnt meséket. Ezt követően és a délutáni órákban a Zsonglőr iskola kínál folyamatos elfoglaltságot. Lupó Bohóc vezetésével a résztvevők kipróbálhatják a cirkuszművészet eszközeit, így mindenki átélheti, milyen érzés egy kicsit artistává válni. A Farsangi családi nap programjai jellemzően ingyenesek, mindössze két kiemelt műsorhoz kell jegyet venni. Az egyik az Apacuka együttes 11 órakor kezdődő Farsangi koncertje, amely interaktív, táncos formában szólítja meg a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt, valamint a Kabóca Bábszínház 16 órakor látható előadása a Vitéz László otthonra lel, amely a klasszikus vásári hős történetét eleveníti fel. Gyerekprogramot kínál január 24-én a Magyar Zeneháza is. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan itt mutatja be új lemezét az Eszterhéj műhely. A világjáró gyerekdalok címet viselő album Kelet-Közép-Európa zenei világába kalauzolja el a hallgatót. Ez az Eszterhéj műhely első családoknak szóló lemeze. Az albumon az európai népek zenéjéből inspirálódva az adott népre jellemző autentikus hangzásban szólalnak meg a dalösszeállítások, rengeteg nyelvi és zenei játékkal fűszerezve, gyermekközpontú módon. A vokális többszólamúság a lemez védjegye, amely játékos módon vezeti rá a hallgatókat a többszólamú éneklés szépségeire. A szerb, román, jiddis, görög, roma dalok magyarul és eredeti nyelven is megszólalnak. Az Eszterhéj műhely tehát január 24-én 10 óra 45 perckor a Magyar Zeneházában mutatja be új lemezét, a világjáró gyerekdalokat. A mai műsor zárásaként ebbe hallgassunk bele. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
Csicseri csácsori, csicseri csácsori.
Kicsípem, csipíty, csipíty.
Csicseri csácsori.
Ne dolgozz.
Csicseri csácsori.
Kicsípem,
csipíty, csipíty.
Fölmegyek a Jézuskához.
Kicsípem,
fölmegyek. Kicsípem, fölmegyek a Jézuskához.
Kicsípem,
fölmegyek. Fölmegyek a Jézuskához.
Kicsípem,
fölmegyek.
Nem szoktam, hanem ágról ágról.